Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk mindenkit a legújabb Töri Fakt epizódban, melynek témája Mária Terézia lesz, az ő trónra lépése és annak nehézségei. Majd megnézzük a felvilágosult abszolutizmus szellemi hátterét, illetve hát ugye erről fogunk beszélni, a felvilágosult abszolutizmusról, illetve meg fogjuk nézni Mária Terézia reformjait is. Úgyhogy hát nézzük meg, hogy hogyan került ő trónra, milyen előzményei vannak az ő trónra lépésének.
Igen, és itt fontos az is, hogy itt különbontottuk a tételt. Ugye ez az érettségén Mária Terézia mellett még jelen van, ugye fia második József, a kalapos királynak is az uralkodása és annak az ismerete. Viszont úgy ítéltük meg szakmailag, hogy ez azért egy adásban nagyon sok lenne, hiszen rengeteg reform, rendelet kapcsolódik mind már fejenként is külön-külön a két uralkodóhoz, illetve érdemes akár külön nézni őket, és úgy összehasonlítani majd második József után a kettejük uralkodását, mert lényegű különbséget találunk a felvilágosult abszolutizmus való felfogásukkal kapcsolatban. Mária Terézia trónra kerülése egy alapvető problémából indul ki, márpedig, hogy ő nő. Na már most ugye a korszak elvárásainak a tekintete az volt, hogy ugye egyedül női uralkodó nem formálhat jogot európai trónra. Így az első alapvető feladata a harmadik Károlynak a női trónutódlás megoldása volt, hiszen a korabeli forrásokból azt tudhatjuk, hogy akárhogyan próbálkozott feleségével, és az udvar is megpróbált erre rásegíteni különböző festmények felfestésével a hálószobába, nem sikerült a fiúgyermek áldás. Helyette viszont ugye lány gyermek született Mária Terézia személyében, de kanyarodjunk is vissza erre a problémára, hogy hogyan is lesz a női ági örökösödés megvalósítva a Habsburg birodalmon belül. A fiúrökös nélküli harmadik Károly egyik ugye fő diplomáciai törekvés a női ági öröklési rendnek a megalkotása volt. Ugye ezt a pragmatika szankció törvény tervezetben és megvalósított törvény csomagban fogja harmadik Károly tető alá hozni. Ugye a pragmatika szankció jelentése ugye örök érvényű szerződés, amivel nem csak a női ági örökösödést, tehát Mária Terézia utódlását biztosítja, hanem még számos fontos pontja van a pragmatika szankciónak. Ugye a Magyarország gyűlésre is el kellett ezt fogadtatni, ezt 1723-ban harmadik Károly el is fogadtatja a magyar rendekkel, cserébe ugye megerősíti a rendi különállást a Habsburg birodalmon belül, tehát kér is, de biztosít is harmadik Károly. A pragmatika szankciónak a női ági örökösödés mellett még további fontos eleme volt az, hogy kimondta, hogy a birodalom szétválaszthatatlan és szétoszthatatlan, azaz a birodalmat a családtagjai nem oszthatják fel egymás között, vagyis mindig egy kézben egyesül az uralkodói hatalom, továbbá, hogy Magyarország a birodalmat érintő külső támadások esetén köteles katonai segítséget nyújtani a dinasztiának. Ez azt jelenti, hogy a magyar függetlenedés, teljes önállóságot a pragmatika szankció gyakorlatilag megsemmisíti jogilag. Tehát innentől kezdve az örökös tartományok, nem csak Magyarország, nem csak Csehország, nem örökíthető külön az osztrák területektől.
És ez a magyar rendek részéről egy ilyen megalkuvás volt, így hogy van, maradjon meg az ő kis kiváltságuk, és van. Ezért cserébe meg aláírták ezt a...
Így van, tehát a pragmatika szankció, ez talán a legjobb kifejezése, valóban egy ilyen megalkuvás volt. Beszéltünk azért kompromisszumról, tehát kaptak megerősítést a rendek, és azért fontos azt átgondolni, hogy itt a rendi jogoknak a tiszteletben tartása, és ez a rendi szellemiség nagyon áthatotta ekkor a magyar politizálás, de szerintem ez látszik is ebből a tényből is már. És hát akkor a pragmatika szankció révén jogot formált a trónra Mária Terézia, aki apja halála után 1740-től 80-ig trónra is lép, és mielőtt még belemennénk az ő trón igényének az elfogadásába és annak külpolitikai visszhangjába, kicsit koncentráljunk Mária Terézia személyiségére. Maga Mária Terézia egy nagyon tudatos uralkodó volt, akit nem készítettek föl utódlása miatt az uralkodásra. Tehát ő viszonylag váratlanul kapja meg a trónt apja halálát követően, így tudatosan, minél tudatosabban próbál meg eljárni. Tanácsadókkal veszi magát körül Mária Terézia, akik véleményét kikéri, és annak tükrében fog rendeletekkel kormányozni. Mária Terézia egyébként forrásokból azt olvashatjuk az ő személyiségéről, hogy egy tipikus, egy ilyen anyatigrisként funkcionált, nagyon szerette a gyermekeit, és megpróbált az ország irányítása mellett az ő nevelésükben is részt venni, amennyire tudott. Erről majd kicsit később is lesz szó. Visszatérve az ő elfogadására. Ugye trónra lépésekor kirobban az osztrák örökösödési háború 1740-től 48-ig. Harmadik Károly halála után úgyis a bajor fejedelem elutasítja a pragmatika szankciót, azaz a női öröklést, és több ország a birodalom felosztására készült, és a bajor választó fejedelem mögött fognak felsorakozni, pomerániai Frigyes mögött egészen pontosan. Ugye Franciaország értelemszerűen a bajorokat támogatja, mint a Habsburgok ős ellensége, míg Spanyolország a Habsburgok itáliai tartományaiért száll harcba, szintén bajor oldalon. A legveszélyesebb ellenfél ugye az elmúlt évtizedekben ugye megerősödő Poroszország volt, amelynek fiatal királya II. Frigyes elfoglalja Sziléziát, a Habsburgok egyik leggazdagabb tartományát, tehát az osztrák örökösödési háború Szilézia elvesztésével fog majd zárulni. Ugye a királynő a magyar országgyűléstől kér, és kap is segítséget, ez az a híres festmény, amikor is ugye Mária Terézia karján, a kis fiatal Józseffel, nem itt történt meg egyébként, kéri a magyar rendek támogatását. Ugye a kontinentális egyensúly megbomlása látán ugye Nagy-Britannia Habsburgokat támogatja, ugye féli már megint csak a francia túlsúlyt, ezzel az erőviszonyok ugye véglegesen kiegyenlítődnek. Ugye Mária Terézia ugye megőrizte a trónját az osztrák örökösödési háborúban, tehát azt nem veszik el a poroszok, de Szilézia viszont a poroszoké marad. Mi a helyzet a magyarokkal? Miért fogadják el a magyarok a birodalom melletti hűségüket? Miért ajánlják fel ugye testüket, vérüket Mária Terézia mellett? Szintén azért, mert megerősítést kapnak a rendi jogaikban. Mária Terézia az aktív közéleti tevékenység mellett ugye nem hanyagolja el ugye a családját sem, ahogy azt már mondtam. 16 gyermeknek ad életet, közülük pedig 10 éli meg a felnőtt kor, valaki ugye csecsemő korában fog meghalni. Ugye a királynő ugye a korban ugye elég szokatlan módon, ugye személyesen is felügyelte egyébként a gyermeknevelést, ezért is használtam ezt az anyatigris kifejezésre. Ugye miután férje ugye Lotaringi Ferenc meghal 1765-ben, ugye legidősebb fiát II. Józsefet német-római császárrá koronáztatja, de maga Mária Terézia továbbra is egymaga dönt a birodalmi ügyekben. II. József nem enged beleszólást a birodalmi ügyek intézésében, körútra küldi egyébként, tudatosan készíti, feltanulva az önön hibájából az uralkodásra, de erről majd kicsit később a következő adásban lesz szó. Ugye Mária Terézia munkáját néhány kitűnő tanácsadó, például Kaunitz kancellár fogja menedzselni gyakorlatilag, akikkel együtt készít elő többek között a pénzügyi, gazdaság és hadügyi reformjait, kiegészítve az oktatási vagy egészségügyi reformjaival is.
És hogyha már ezeket a reformokat említjük, ugye ezeknek az volt a céljuk, hogy felszárkozzon a Habsburg birodalom a nyugati birodalmakhoz. Hogyan történt ez a gyakorlatban?
A 18. század második felében ugye mindinkább érzékelhetőbb az, hogy a nyugat-európai centrumországok, Nagy-Britannia, Hollandia és Franciaország, tehát három vezető nagyhatalom, élén jár a fejlettségben, és az élén járó országokhoz több európai állam, mondjuk a poroszok, a Habsburgok, sőt még az oroszok is korszerű reformokkal igyekeztek felzárkózni. A különböző dinasztiák uralkodóinak elképzeléseit ugye rendeleti úton vezették be, miközben ugye a felvilágosodás eszmeire hivatkoznak. Ez maga a felvilágosult abszolutizmus. Ez legkönnyebben úgy érthető meg, hogy az abszolutisztikus rendelkezések, mint például a nemesi adómentesség eltörlése, sokszor ugye sértették a rendi érdekeket, de a feudális rendszer alapét nem számolják fel. Tehát megtartják az abszolutisztikus hatalmukat, a feudális kiváltságot és rendszert is megtartják, viszont fejlesztendő rendeleteket adnak ki, amelyekkel fejlesztik ezt a feudális rendszert. Ugye a rendeletek által bevezetett modernizációs lépések az élet szinte minden területére kihatnak egy felvilágosult abszolutisztikus uralkodás során, azaz gazdasági, oktatási, közigazgatási, egészségügyi, jobbágykérdést, a jobbágyok életét meghatározó reformokra is kihatnak. Ugye ezek a felülről végrehajtott modernizációk, a felvilágosult abszolutizmus nagyhatalmi szerep megőrzését szolgálták. Ugyanis ezek az országok rájöttek arra, hogyha nem fejlesztik, nem zárkóznak fel a nyugat-európai fejlettséghez, akkor lemaradnak, amelyek a hatalmi pozíciójuk megrendüléséhez vezethetnek. Tehát még egyszer összefoglalva, a hatékonyabb állam és az erősebb hadsereg cél érdekében, tehát a hatalmi túlsúly megtartásának érdekében felvilágosult, fejlesztőt reformokat hoznak, ez adja a felvilágosult abszolutizmus felvilágosult oldalát, az abszolutisztikus oldalát a fogalomnak pedig az adja, hogy ezeket a reformokat rendeleti úton hozzák, azaz fentről érkező rendeletekről beszélünk, azaz nem hívják össze hozzá az országgyűlést, maximum egy vékony, szűk tanácsadói testületet kérdez meg róla az adott uralkodó. Így adódik össze a felvilágosult abszolutizmus fogalma, amit maga Mária Terézia fog bevezetni, fia, második József pedig még inkább az abszolutisztikus vonalát fogja erősíteni ennek a fogalomnak. Maga Mária Terézia, ugye hívő katolikusként, nem fogadja el az egyházat is támadó szellemi irányzat gondolatait, tehát például az uralkodása második felében felvilágosultnak tekinthető rendeleteket fog például hozni. Ugye a tanácsadói szerint ugye az államnak a közjó megteremtésén kell munkálkodni, ez is abszolút felvilágosult gondolkodásmód, hogy a közjó elérés a legfontosabb, mert akkor működik jól egy állam. A különböző reformok ugye a birodalom modernizálását, az alattvalók helyzetének javítását célozzák. Tipikus felvilágosult gondolkodásmód. Ugye mindez külpolitikai tényezők is sürgetik ezt a felvilágosult vonalat. Ugye az osztrák örökösödési háborúban elszenvedett területi veszteség miatt ugye a Habsburg birodalom katonai visszavágásra kényszerül a poroszok felé. Ennek kapcsán kirobban egy következő 18. századi konfliktus, az úgynevezett 7 éves háború, 1756-63-ig, ugye Poroszország ellen. Ugye az elhúzódó háború azonban nem igazán jár sikerrel, a poroszok továbbra is megtartják Szilézia tartományt. Ugye kiderül az is, hogy a Habsburg birodalom katonai megerősödéséhez változtatásokra van szükség. Ugye a trón várományosa, majd a későbbi második József a hagyományokat is elvető átalakításokat sürgeti majd a birodalmon belül, de radikálisan tervezi ezeket megvalósítani, viszont bizonyos a Mária Teréziánál megjelenő radikális tervezetekkel nem ért egyet, ilyen például a vallási kérdés. Ott majd lényeges különbség van Mária Terézia és József között. Mária Terézia is érzékelt ugye a változások szükségességét, elfogadta a tanácsadói javaslatát, miszerint a közjót kell szem előtt tartani, tehát a felvilágosult irányvonalat, de ezt továbbra is abszolutisztikus elemekkel kívánja megvalósítani. Ugye az udvar magyarországi politikája megváltozott, ugye Mária Terézia 1760 után már nem hívja össze az országgyűlést, tehát ez egy abszolutisztikus vonalat képvisel, és a rendeletekkel hozza tető alá a felvilágosult fejlesztéseit.
És ezeket a fejlesztéseket hogyan fogadták az országban? Tehát, hogy azért nem hívta össze, mert valami ellenállás ütközött, vagy ennek mi volt az oka?
Hát így részről igen, ütközhetett akár ellenállásból is. Másrészt ez a korszakban a Habsburg dinasztia egyik alapelve, hogy nem mondanak le az abszolutisztikus kormányzásról.
Tehát akkor rendeleteket hozott, és így valósította meg az ő reformjait, amiket most nézzük meg, hogy mik voltak ezek.
Az első legfontosabb a gazdasági életre kiható kettős vámhatári rendelet volt. Érdemes mindegyik rendeletében, amit most sorra veszünk, megkeresni az abszolutisztikus és a felvilágosult elemeket. Kezdjük akkor ezzel a kettős vámhatárral. Ugye előzménye mi is ennek a rendeletnek? Ugye az uralkodásának első éveit az elhúzódó háború kísérik, akár osztrák-örökösödési háború, akár a 7 éves háború, és a hadikiadások miatt jelentősen megnő az államadóság. Ugye az éves bevételek ötszörösét teszik ki csak a hadikiadásokból lévő államadóságok. Ezért szükség volt egy adóreformot végrehajtani. Az adóreformot Magyarország kivételével mindenhol végrehajtják. Tehát a csehek, ez mit jelent? Az, hogy a csehek is például már adóznak a nemesi körökben is, viszont Magyarország nem hajlandó adózni. Ugye a Magyarországgyűlés a dinasztia melletti kiállása és a rendi jogokra hivatkozva elutasítja a nemesi adómentesség eltörlését. Mondván, hogy ők kiálltak Mária Terézia mellett annó az osztrák-örökösödési háborúba, és egyébként harmadik Károly is ígéretet tett a rendi jogok tiszteletben tartására, úgy, mint az adómentesség. Ezért 1754-ben a birodalom gazdaságának egységesítése és megvédése céljából bevezetik a kettős vámhatárt. Felvilágosult oldala a vámhatárnak a gazdaság fejlesztése, abszolutisztikus része, hogy így adóztatja meg a nemeseket is. Tehát nem szed be tőlük adót, viszont a vámhatárnál, a vámnál fizet a nemes. Ugye a birodalom határai köré egy külső vámhatárt húzott, ezáltal megakadályozva ugye a külföldi ipari termékek beáramlását és a nemesfémek kiáramlását, azaz az egész birodalom az örökös tartományok és az osztrák anyaterület körül egy külső vámhatár volt, így az örökös tartományok és Ausztria egymással fognak kereskedni, mert úgy éri meg nekik legfőképpen, mert ha ki akarnak vinni, vagy be akarnak hozni, az csak magas vámmal tehetik meg. A belső vámhatár az örökös tartományok és Magyarország között húzódott, tehát Magyarország és Ausztria, Magyarország és Csehország között. Az osztrák területekről érkező ipari termékek számára kedvező feltételeket biztosított a kialakított alacsony vámtarifa, tehát ugye az ipari termékeket alacsony vámmal hozták és vitték Magyarország és az örökös tartományok között, míg a magyar ipari termékek magas vámba ütköztek, ha az ki akarta vinni a magyar mondjuk Franciaországba. A mezőgazdasági termékek esetében fordítva alakították ki a belső határokat, Magyarországról gamonát alacsony vámokkal lehetett kiszállítani a birodalom tartományaiba, hiszen Magyarország mezőgazdaságban erős volt, tehát abból sok volt neki. Így a mezőgazdasági cikkét kinek adja a magyar, az osztráknak, mert ott olcsóbb. Kitől vesz ipari terméket? Az osztráktól, mert tőle olcsóbb. A mezőgazdasági terméket pedig ugye nagyon drágán vinné ki mondjuk Franciaországba. Ugye a rendelet jelezte Magyarország ugye különállását is, ugye hiszen Magyarország és az örökös tartományok között egy külön vámhatár volt. Kedvezett az osztrák és a cseh iparnak, illetve a magyar mezőgazdaságnak, hiszen a magyar mezőgazdaságnak innentől kezdve mindig lesz egy fix felvevő piaca az örökös tartományok személyében. Ugye a magyar nyersanyagok és mezőgazdasági termékek ugye ellátták a birodalom többi régióját, tehát Ausztriát és Csehországot, és a 19. század közepéig fennálló belső vámhatár gyakorlatilag Mária Teréziának lehetőséget adott a gazdasági fejlettségi szintek kimaxolására gyakorlatilag.
És egy ilyen kettős vámhatár nem jött létre a cseh határon? Ez csak Magyarországgal szemben volt ilyen kettős vámhatár?
Hogy belső vámhatár legyen, igen, tehát az csak Magyarország és az örökös tartományok között, tehát mondjuk Csehország és Ausztria között nem volt. Ott azért nem volt, mert ott a nemes adózott külön.
Tehát ezt egyértelműen a rendiséggel lehet összefüggésbe
persze,
hozni.
Persze, ennek ez az abszolutisztikus vonala. Illetve az is, hogy ezt a francia abszolutisztikus 14. Lajostól veszi át, hogy ez egy merkantilista jellegű gazdaságpolitika, amelynek ugye lényege ugye a hazai piac abszolutisztikus védelme. Ezt csinálja 14. Lajos Franciaországban még annó. Ezt veszi át Mária Terézia, tehát ez egy merkantilista jellegű gazdaságpolitika, tehát védi a hazai ipart a külső behatásoktól. Tehát, hogy a magyar az osztrákkal kereskedjen. Viszont így mindig lesz felvevő piacunk egészen ugye 1920-ig. Ugye az uralkodó nő mérséget társadalmi ugye reformjaival ugye a jobbágyok helyzetén is javítani kívánt. Ugye a földesúr jobbágy viszony évszázadok óta ugye egy kétoldalú kapcsolatnak számított, tehát csak két fél volt benne jelen. Ugye a birtokos nemesség a jobbágy telkek ugye nagyságától függően ugye állapította meg ugye a járandóságukat és a szolgáltatásokat, ugye az úrbéri, ez az úrbéri viszony, amit ugye a középkorban már áthoztunk. Ugye azaz a jobbágy úgy fizetett kilencedet, amekkora telke, vagy amennyi telke, jobbágy telket kapott, és úgy robotolt, amekkora majorsági terület volt az úrbéri viszonyban. A 18. század közepén ugye kedvező ugye értékesítési lehetőségek adódtak, ugye a nyugat-magyarországi nemesség a majorsági területeket bővíteni kívánta, és ezzel ugye a robot is nőtt, viszont a jobbágytelek nem. Tehát az adott jobbágy többet robotolt, ugyanannyi jobbágytelekért. Ez növeli a jobbágyok terheit, ez mit okoz? Társadalmi feszültséget a jobbágyok körében. Ugye az adómentes majorsági területek bővülése pedig csökkenti az állami adóalapot is, és a majorság után nem fizetnek adót, azaz minél több a majorság, annál kevesebb az adóalap, tehát annál kevesebb pénzből tud dolgozni az állam. Ugye a jobbágyok túladóztatása sem kedvezett az udvarnak, hiszen a nemes a jobbágyra terheli rá ugye az adóját, emiatt ugye a jobbágynak még inkább elege lesz, és még inkább konfliktus fog kialakulni. Ezért Mária Teréziának muszáj volt kezelni ezt a konfliktus és viszonyt. Ennek egy konkrét eseménye a dunántúli megyékből érkező paraszti panaszlevelek, amik egy ilyen jobbágy felkelés előhullámait sodorták Mária Terézia felé, ezért kibocsájtotta az úrbéri rendeletét, ez a következő a sorba, azaz az urbáriumát, a szókorában ugye a földesúr jobbágy közötti szerződésekre utalt vissza. Az urbárium szabályozta az úrbéres viszonyt, azaz az állam beleszólt az addigi kétoldali kapcsolatba, meghatározta a jobbágytelek nagyságát, illetve rögzítette a telkekhez tartozó terheket. A kötelezettségek meghatározásával ugye a cél a paraszti terhek kiegyenlítése lett, ugye ám az állami beavatkozást a megyék sokáig elutasítják, míg ugye a rendelkezést Erdélyben be sem vezetik egyébként. Mi ennek az abszolutisztikus mi volt? Hát egyértelműen az, hogy ez egy felülről érkező abszolutisztikus rendelet, tehát kötelező érvényű Erdély kivételével, hiszen ott ugye főleg a jobbágycsak csak a románságból adódik össze. Míg a felvilágosult mi voltja, egyértelműen a jobbágy helyzet javítása, a jobbágy terhek és a föld egységesítése fontos. Nem beszélünk még szabad költözési jogról, azt nem adja meg még Mária Terézia, azt majd csak második József fogja biztosítani, viszont ezzel javítja a jobbágyok helyzetét. Ugye a központi hatalom ugye megerősítését jelezték ugye a katolikus egyház belső életét szabályozó rendelkezések is. Ez abszolút felvilágosult jellegű rendelkezés, hogy egy katolikus uralkodó a katolikus egyház belső életét szabályozza. Tehát ez is már megint egy felvilágosult gondolkodásmód, a közjó elérése, hiszen az országon belül rengeteg olyan nép él, lásd a magyarok például, akik nem katolikusok. Tehát a közjóba a magyarok érdekének a biztosítása is például beletartozik. Ugye az egyes intézkedések, például az egyházi vagyon megadóztatása, az egyházi ünnepek számának a csökkentése, mind-mind Mária Teréziához kapcsolódik, és az igazságszolgáltatási reform, például ugye a kínvallatás csökkentése, vagy majd későbbi teljes kivezetése, vagy az eretnekség büntetésnek eltörlése, sőt a boszorkány beszüntetése is, mind-mind Mária Teréziához köthetők, és egyértelműen egy felvilágosult vonalat tükröznek. Ugye a királynő jelentős ugye összegeket csoportosít át ugye az oktatásba a pápa által feloszlatott ugye jezsuita rend vagyonából, és szintén felvilágosult gondolkodásmódra val. Ugye a több éven át ugye előkészített népiskola és középiskolai reformjavaslat megteremtette ugye az állami oktatáspolitik alapját, és az 1777-es Ratio Educationis rendeletét is. Ezt tanügyi rendeletnek vagy rendelkezésnek is lehet ismerni. Ugye a Ratio Educationis lényege, hogy az oktatás szervezését kiveszi a katolikus egyház kezéből, megint csak felvilágosult gondolkodásmód. Az állami szabályozás keretébe adja. Ez mit jelent? A tananyagot, tankönyveket államilag struktúrálják, meg is irányítják. A közoktatás minden ágát érintette ez a népiskolai törvény, egészen a népiskolától értelemszerűen egészen az egyetemekig. Ugye kísérletet tesznek ugye a tankötelezettség bevezetésére, azaz a 6-tól 12 éves korig tartó kötelező iskoláztatásra, de annak betartását a korabeli viszonyok között ugye nem tudták sem felügyelni, sem biztosítani.
Ez már a lányok oktatását is jelentette, vagy itt még csak a fiúk?
Csak a fiúk. Miért nem lehetett ezt megvalósítani, és ez egy alapvető problémája a Mária Terézia féle rendelkezéseknek, mondjuk egy tőle kívülálló probléma. Hiába hoz felvilágosult abszolutisztikus rendeleteket, hiába érzékelteti azok felvilágosult irányultságát, a magyar társadalmi fejlettség még nem áll a felvilágosodás szintjén, tehát nem állunk a nyugat-európai polgárosodás vonalán. Ez nemes egyszerűséggel azt jelenti, hogy a paraszti jobbágyi sor jelentős része a társadalomnak, és a jobbágyi család nem tartja céljának, hogy iskolába küldje a gyerekét, hiszen neki nem feltétlenül kell megtanulni írni, olvasni, neki a földön kell lenni és segíteni a család munkáját a földeken. Így a dualizmus koráig nem is beszélhetünk azért igazi tankötelezettségről, inkább majd ott fog kibontakozni ez a népiskolai törvény keretén belül, Eötvös József báró keretén belül majd ez a kötelező állami iskoláztatás.
Ez az azt jelenti, hogy lényegében még a 18. században is nagyon sok írástudatlan ember volt Magyarországon.
Így van, tehát, hogy az analfabetizmusnak a visszaszorítása az inkább azért 19. század dualizmus közepe.
És így, mondjuk megnézzük a korban élő, mondjuk nyugat-európai, mondjuk francia fiatalokat, gyerekeket, akkor az ő esetükben azért már egyetemű a különbség,
ugye? Így van, lényegesen előrébb tartanak, és ha nem is inkább francia, de egy brit példa, az kimagaslóan különböző. Egy közép-európai állami berendezkedéstől például. Hát ott nyilván mondjuk nem is felvilágosult abszolutizmussal kormányoznak, hanem alkotmányos monarchiával már.
Uh-huh. És ugye akkor mégiscsak, hogy ezek a rendelkezések, tehát hogy Mária Terézia olyan irányú törekvése, így akkor ezen a státuszkón fejleszem, vagy javítson, akkor ez teljes kudarc, vagy pedig azért voltak eredmények?
Nem, természetesen nem teljes kudarc. Itt alapvetően a ratio educationisnak a lényeg az általános műveltségi szintnek a belövése volt. Ezen kívül ugye a népiskolában megjelent például a számtan, a honismeret, némi természettudományos tárgyakló, hogy csillagászat, történelem például akkor jelenik meg az oktatásban, tehát azért nem arról beszélünk itt, hogy semmi pozitív hatáson lett volna, természetesen volt, ahogy a közegészségügyi intézkedéseinek is voltak abszolút pozitív hatásai, ezek is a felvilágosult reformok köreibe tartoznak. Az új rendeletek közül az egyik legfontosabb volt az ország hatósági orvosokkal és bábákkal, azaz ugye szülésznőkkel való ellátása. Ez szintén ugye a demográfiai változások elősegítését is hivatott volt biztosítani. Ugye a királynő többször felszólította a vármegyéket ugye képzett orvosok alkalmazására, majd ugye Nagyszombaton egyetemet is ugye alapít 1769-ben. Ugye a rendelkezések során ugye a közhigién és állapotok javítására is törekszik Mária Terézia. Például elrendeli, hogy a holtesteket 2 napnál tovább ne tartsák temetetlen állapotban, a holtesteket mélyebbre kell temetni a temetőkbe, a temetőt pedig ugye kerítéssel kell körülvenni, hogy az állatokat ne dúlják fel a sírokat, hogy aztán azokat vágják le és egyék meg az emberek. Nyilván ennek egészségügyi negatív hatásai vannak az emberi szervezetre. Ugye a reformokat Mária Terézia udvari orvosa dolgozza ki, továbbá nagyon fontos, hogy ezeket a rendeleteket az örökös tartományokban is kidolgozzák. Összefoglalóan azt láthatjuk, hogy Mária Terézia abszolút a felvilágosult reformok oldalára, nagyon jó és tipikus példája a felvilágosult abszolutisztikus uralkodóknak, aki fejleszteni kívánja az országát a rendi országgyűlés nélkül, rendeleti szinten felülről jövő változtatásokkal. Fia, II. József ezen majd egy kicsit változtatni fog, illetve ő maga nem is lesz egy népszerű uralkodó, ugye több lázadás is majd kibontakozik ellene.
Köszönjük, Marci, és akkor hát zárjuk a szokásos kérdésünkkel az adást. Milyen feladatokra lehet számítani az érettségim?
itt egyértelműen írott források fognak előkerülni, szinte minden esetben. Itt nagyon fókuszáljatok a tankönyvben, is rengeteg jó forrás van a Mária Terézia féle rendeletekre, Ratio Educationisra, a közegészségügyi rendeletére, az egyházat érintő rendelkezéseire, illetve a kettős vámhatárral kapcsolatban így szövegesen, vagy így hallott formában viszonylag ezt nehezebb megérteni. Én mindenféleképpen javallom, hogy a tankönyvben lévő ábrát nézzétek meg, mert ha az NKP-s tankönyvet használjátok, abban egy viszonylag jó ábra van bele szerkesztve, ami jól megmutatja nyilakkal, különböző színekkel az, hogy hogyan is működött gyakorlatilag ez a kettős vámhatár, és előfordult, hogy az érettségén is egy ilyen kevesebb információt tartalmazó ábra lesz betéve, és ahhoz kapcsolódó kérdések.
Köszönjük szépen! Köszönjük nektek is, hogy velünk voltatok, találkozunk a következő epizódban, addig is, sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.